Jó napot, jó estét kívánok, kedves hallgatóink, Sályi András vagyok. Kinek az érdeke a béke Ukrajnában? Ez az egyik kérdés, amire választ várunk a következő közel fél órában. De mielőtt elkezdenénk, elmondom, hogy a YouTube-on és a Facebookon nem csak hallhatnak, hanem láthatnak is minket, sőt majd vissza is nézhetik az adást. Kinek az érdeke a béke Ukrajnában, de úgy is föltetném a kérdést, hogy kinek nem az érdeke a béke Ukrajnában. Az ember elgondolkozik, és azt mondja magában, hogy ha nagyon sokan azt mondanák, hogy béke kell, akkor talán a béke már megszületett volna. De hogyha nagyon sokan úgy gondolják, hogy nekik ez a háború valamilyen szempontból előnyös, akkor lehet, hogy a béke még sokáig várat magára. De még egy megjegyzés, a minap azt mondta Vlagyimir Putyin, orosz elnök, hogy Ukrajna keleti része nem sokáig maradhat az ukrán állam része, hogy ezek a területek majd visszatérnek azokhoz az országokhoz, amelyekhez korábban a történelem során tartoztak. Ezek az országok Lengyelország, Magyarország és Románia. Ami azt jelenti, hogy ebben a felsorolásban benne van Magyarország, benne van Kárpátalja. Miért mondta mindezt Putyin elnök? És mit akart ezzel elérni? És ha már azt a kérdést tesszük fel, hogy mégis kinek az érdeke, hogy a háború folytatódjon, akkor érdemes megnézni azt is, hogy ki kire számíthat. Kire számíthat Oroszország, az agresszor, és kire számíthat Ukrajna, a megtámadott ország. Oroszországnak úgy tűnik, hogy sokkal kevesebb barátja van, de nem régi hír, hogy Észak-Korea állítólag 30 ezer katonát küld az ukrán frontra. A szám önmagában értelmezhetetlen, 30 ezer ember óriási nagy szám, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy ebben a háborúban eddig 100 ezrek haltak meg mind a két oldalon. Ezen kívül ki az, aki Oroszország mellett áll? Kína? India? Ezek a hatalmak soha nem mondták azt, hogy támogatják a háborút, legalábbis tudtommal nem. És akkor ott van a másik oldal, Ukrajna, a megtámadott ország, amelyik úgy tűnik, hogy egyöntetően számíthat az Európai Unió támogatására, számíthat a legnagyobb hatalmakra, Németországra, Franciaországra, Hollandiára, számíthat Lengyelországra, Lengyelország közvetlen határos Ukrajnával, persze számíthat a balti államokra, amelyek fenyegetve érzik magukat Oroszország által. Azt mondták a szakértők egy nem olyan nagyon régi Kerengő című műsorban itt nálam, hogy Oroszország az mindig is arra törekedett, hogy terjeszkedjen, hogy elfoglaljon területeket. És akkor én azt kérdeztem, hogy ez a fátum, ez a sors, hogy Oroszország terjeszkedik? És ők nagyjából azt mondták, hogy igen. Így van-e, vagy nincs így? Nem tudjuk. A válaszokat a kérdésekre Seremet Sándor, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója adja meg, néhány perc szünet után velem szemben itt a szék, de ő még nincs itt, úgyhogy rövid zene következik, de még egy pár kérdést addig fölteszek. Amikor arról hallunk, hogy a hadihelyzet úgy változik, hogy az ukránok drónokkal támadják Oroszországot mélyen az ország belsejében, akkor fölmerül az a kérdés, hogy vajon ezek a drónok, ezek milyen irányítást kapnak? Hol van az a műhold, egyáltalán milyen műhold az, amelyik a koordinátákat megadja? És milyen alkatrészek vannak ezekben a drónokban? Milyen elektronika? Amerikai? Kínai? Lehet az is, de az amerikai meg a nyugat-európai valószínűbb. És egyáltalán mit jelent Oroszországnak, az orosz átlagpolgárnak az a körülmény, hogy most már Oroszországon belül leáll a légi közlekedés bizonyos esetekben, bizonyos légi pályaudvarokon, és lehet félni attól, hogy drónok csapódnak be, akár Moszkvában vagy Szentpétervárott. Na, itt tartunk, kedves hallgatóink. Rövid szünet után, rövid zene után folytatjuk a beszélgetést Seremet Sándorral, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával. Itt a Kerengő, a Magyar Katolikus Rádióban, kedves hallgatóink, hogy az imént vontam vendégem Seremet Sándor, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. Köszönöm, hogy itt van.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Az első kérdés. Mit akart Putyin azzal, hogy különböző országokhoz sorolt bizonyos területeket a mai Ukrajna területéről?
Ez egy régi dolog már, tehát még jóval a Krím előtt jelentek meg olyan térképek Oroszországban, mára már elhunyt politikusok, akik nagyon népszerűek voltak bizonyos körökben, meg az egyik legfelismertebb, felismerhető politikusok közül, például Zsirinovszki nevű úriember többször.
Ó, igen, régi.
Régi motoros már az orosz politikában, tehát leghangosabb, legláthatóbb figura jött már elő ilyen térképekkel, amelyek tulajdonképpen ezeket a területeket is szétosztogatták.
Igen, de Putyin most miért szedte akkor ezt elő?
Én úgy gondolom, hogy van ennek egy olyan üzenete is, hogy azért tudja, hogy Ukrajnának a szomszédaival azért mindig van némi konfliktusa, és ezek a területek, ugye amikor Ukrajna mindig a területi integritásáról beszél, és a szovjet hagyatékkal való szakításról beszél, akkor azokban az orosz körökben, akik, hát mondjuk úgy, vagy erős birodalmi tudattal rendelkeznek, vagy szenvednek némi posztszovjet geopolitikai nosztalgiában, azok hajlamosak mindig azt mondani, hogy hát igen, de a mai Ukrajnát, hogyha Sztálin, meg Hruscsov, meg a különböző paktumok nem rakta volna össze úgy, akkor azért a mai Ukrajna sem olyan lenne, amilyen.
600 ezer négyzetkilométer. Igen, az már elennyi. Nagyobb, mint Németország, nagyobb, mint Franciaország. Még a tengeren túli területekkel együtt is kisebb Franciaország, mint Ukrajna.
Hát tulajdonképpen, hogyha Oroszország európai részét nem számoljuk, akkor a legnagyobb területű állam Európában. És hát az ilyenfajta megnyilvánulások azok arra mennek rá, hogy igazából nem kell sokat várni arra, hogy ha Ukrajna így folytatja, akkor akár Lengyelországban is felmerül, hogy bizony Kelet-Galícia, vagy esetleg a Trianont elszenvedett Magyarország. Ugye itt érdekes, hogy nem Csehszlovákiát hozza például hiszen ugye Csehszlovákiától
került az egykori Szovjetunióhoz, igen, de hát már Csehszlovákiához is úgy került, hogy a történelmi Magyarország része volt. Na de, akkor menjünk egy picit tovább. Kinek az érdeke az, hogy ez a háború folytatódjon? Mert én azt mondtam az imént, hogyha senkinek nem érdeke, akkor már rég béke lenne.
Ez is egy álláspont, és itt a legleegyszerűsítőbb dolog az lenne, hogy hát persze vannak a fegyverlobbik, vannak azok a gyárak, amelyek egyébként hatalmas pénzeket keresnek ezen az üzleten. Nyilván ott vannak a különböző olyan globális, transznacionális vállalatok, amelyek az éppen átalakuló piacot és az európai deindustrializációt azt a saját javukra tudnák fordítani. Ennél azért egy kicsit összetettebb a dolog. Tehát ez egy nagyon hosszú és nagyon régi szembenállás egyébként a Szovjetunióval, előtte a cári Oroszországgal, utána az Oroszországgal. Van egy civilizációs kérdés, amelyben ugye a nyugati típusú demokráciák, a liberális típusú demokráciák abban gondolkodnak, hogy csak akkor lehet működtetni a világrendet rendesen, hogyha mindenki egyforma rendszerekben gondolkodik.
Szabad egy mondat ide?
Persze.
Azért volt olyan, hogy a nyugati demokráciák elérték azt, hogy bizonyos diktátorok azok megbukjanak. Kaddafi megbukott, és mi lett utána?
Hát igen, de azt elfelejtjük hozzátenni, hogy rengeteg ilyen diktátor sok esetben nyugati jóváhagyással is kormányzott elég hosszú ideig. Tehát azért erre is van példa, tehát vannak, hadd ne használjam a csúnya kifejezést, amit szoktak használni az amerikai politikában, hogy bizonyos személy rossz, de ami rossz, tehát hogy ő gazember, de ami gazemberünk, maradjunk ennyiben. Tehát azért van egy ilyenfajta kettős mérce, amit egyébként szoktak alkalmazni. Ugyanakkor Oroszországgal a helyzet azért jóval összetettebb. Tehát azért mégiscsak egyrészt komoly katonai potenciál rendelkező ország.
Hát egy birodalom.
Hát birodalom. Van egy gyakorlatilag kiapaszthatatlan nyersanyag erőforrása, amihez nem nagyon van hozzáférése másoknak. Vagy hát nem abban a formában, ahogy szeretnék. És van egy figura, aki tudta maga köré tudta konszolidálni egy időben, ugye fragmentálódott Oroszország. Tehát Jelcin után egyébként nagyon sokan felsóhajtottak, amikor Putyin hatalomra került. Oroszország elindult egy egyébként erősen nyugatosodó pályán, és azt szerette volna, hogy ebben a nyugati családban ő is családtag legyen, ne pedig egy vidéki szegény rokon. És amikor ebből a szerepből elkezdett kilépegetni, akkor azért rászóltak, hogy ez nem biztos, hogy jó, és ez nem biztos, hogy szabad.
A kulturális különbségek nem meghatározóak? Nem arról van szó, hogy egy egészen más kultúrkör, Oroszország és Európa,
biztosak Nyugat-Európa. Biztosak vagyunk, hogy teljesen más kultúrkör? Tehát ez egy keresztény.
Hát sok minden. Sok minden keresztény. Hát ha Oroszország keresztény, akkor fölteszük a kérdést, hogy Európa az?
Itt arra kell gondolni, hogy Oroszországban azért ez egy... Ez még mindig egy domináns vallás. Nyilván rengeteg egyéb vallás is van, és az iszlámnak is nagyon komoly szerepe van Oroszországban, azért vannak olyan köztársaságok Oroszországon belül, ahol ugye ez a fővallás. Ugyanakkor mégiscsak ezt a mondjuk úgy hagyományos értékrendek mentén formálódó társadalmat és közösséget alkot ugye Oroszország, és legalábbis e köré próbálja magát összerakni. Ugyanakkor, hogyha végignézzük az irodalmát Oroszországnak, a zenéjét, az építészetét, a tudományát, tehát azért inkább ez a dolog. Most indul csak be az az elképzelés Oroszországban, hogy mi egy különálló, önálló civilizáció vagyunk, amely ötvözi magában az eurázsianista elképzelést, a multinacionális, multietnikus oroszországiasságot és az egyébként világi európaiasságot, tehát hogy ők azért igyekeztek európaiak lenni, csak sosem voltak elég jók ahhoz az európaiaknak, hogy legyenek európaiak.
Miközben Oroszországot egyébként úgy tekintették, mint egy olyan erőt, ami alkalomottan segít, hogyha éppen szükség van rá. De hadd tegyek fel egy kérdést, tudom, hogy unja ez a kérdés, de mégis, ha az a kérdés, hogy ki akar békét, és ki nem akar békét. Boris Johnson, amikor oda ment talán 2022-ben, és egy majdnem aláírt békét, állítólag, én nem tudom, nem voltam ott, megakadályozott, akkor ezt miért tette? És ha, bocsánat, még egy kérdés, ha ő tette, és tényleg így van, akkor ő egy háborús bűnös?
Azért egyrészt nem tudjuk, hogy mi hangzott el, és nem tudjuk, hogy mik voltak.
Hát azért mondom, feltételes
módban. Boris Johnson valószínűleg, ha nem kapott volna rá felhatalmazást per, hát mondjuk utasítást, hogy ezt az üzenetet eljuttassa a kijevő vezetőséghez, akkor valószínűleg ezt nem lépte volna meg. Mire gondolok itt? Az isztambuli megállapodások, amelyeket akkor elvileg alá kellett volna, hogy írjanak, azok tartalmaztak olyan garanciákat, amelyeket ugye Oroszországon és Ukrajnán kívül külső országba kellett volna, hogy biztosítsanak. Nem tudjuk, hogy a tárgyalások során egyébként ezek az országok meg voltak kérdezve erről, vagy jóvá, vagy beleegyeztek-e abba, hogy ezeket a garanciákat biztosítsák. Ha a biztonsági garanciákban megyünk bele, most sem nagyon akarják biztosítani
senki
az olyan
nem,
típusú garanciákat, amelyeket. Tehát hogyha eleve egy olyan megállapodásról volt szó, ami mögött a feltételezett garantőrök nem érezték magukat biztonságban, akkor valakinek ugye, a rossz hírt el kellett vinni, és előfordult, hogy Boris Johnson volt az, aki ezt a rossz hírt
kvázi utasításra elvitte.
Hát vagy utasításra, vagy közös megállapodásra, ő pedig úgy gondolta, hogy hát ő akkor ezt, de igen, fogalmazhatunk
így is. Kiélezettebben fogalmazok, mint a szakértők, igen.
Hát igen, vannak ilyen nüanszok tulajdonképpen, amiket itt figyelembe lehet venni. Másrészt akkor, amikor Oroszország ezt az ajánlatot, vagy ezt a megállapodást Ukrajnával valahogy, hát mondjuk úgy majdnem tető alá hozta, mert csak ugye a záróköveket kellett volna lerakni, akkor Ukrajna nyugati partnerei körében az a kép alakult ki, hogy na jó, van Oroszország tulajdonképpen egy papírtigris, és hogyha Oroszország tényleg olyan katonai erő lenne, amellyel érdemes számolni, akkor Kijevet már bevette volna 3 nap alatt, ahogy ezt egyébként az orosz médiában nem, de a nyugatiban nagyon sokat hangsúlyozták, hogy 72 óra alatt el fog esni Kijev. Akkor fennáll annak a lehetősége, hogyha még egy kis nyomást helyezünk Oroszországra, akkor összeomlás szélre kerül, és elírjuk a stratégiai célt.
Szóval meglátták a lehetőséget.
Meglátták a lehetőséget, hogy lám, most ez. És akkor egyébként nem is volt egy teljesen elrugaszkodott lehetőség, Oroszország bevonult, nem sikerült, bár ez is egy... Tehát, hogyha csak Kijevet vesszük, akkor igen, mert ugye Kijevhez oda mentek, nem tudták, és visszamentek. Nem. Viszont a déli területeken meg úgy foglalták el a városokat egymás után klubfoló módszerrel, ahogy ott is volt ellenállás, de ott azért csak Hersonnál 23-ban, meg 22 őszén Kharkovnál tudtak ugye visszavonulni. Az is szervezetten. Tehát azért volt itt egy ilyen, melyik oldalról nézzük ezt a dolgot. Tehát ebben a helyzetben én úgy gondolom, hogy akkor, amikor Ukrajnának annyit mondtak, hogy csak harcolni kell, és minden rendben lesz, akkor egy lehetőséget láttak abban, hogy Oroszországban azt a rendszert, a rezsimet, amellyel egyébként nincsenek kibékülve, azt ilyen úton meg lehet gyengíteni, akár el lehet távolítani. Tehát, hogy történik egy társadalmi összeomlás valami, és akkor...
És akkor, igen. Na most akkor a következőt kérdezem. Mi a hadihelyzet ma? Mert azt hallani, hogy Ukrajna drónokkal támadja Oroszországot, egész mélyen orosz területeket támad, és már a lakosságnak is kellemetlen. Mi van akkor, hogyha Oroszország abba a helyzetbe kerül, mint a sarokba szorított vadállat?
Az nem jó. Ezt valószínűleg nem akarják, és ha ezt szerették volna, akkor valószínűleg nem szóltak volna rá korábban az ukrán katonai vezetőségre, hogy szervezetten engedjék kivonulni Hersonból az orosz haderőt, ne próbálkozzanak meg elvágni teljes mértékben a szárazföldi folyósót a Krímhez, ugyanis ez olyan eszkalációhoz vezethetett volna, amely során Oroszország mondjuk nukleáris fegyverekhez nyúlt volna.
Akkor most mi a nyugat cél? Bocsánat, még egy kérdés. Ezek a drónok, amik repülnek Oroszország felé, ezek amerikai koordinátákat kapnak? Amerikai műholdak alapján mennek oda, ahova mennek? És az elektronika az amerikai?
Lépjünk vissza kicsit még a front helyzethez, mert ugye átugrottunk már de ezt is megválaszolom. Tehát, ha most kinyitjuk a híreket, azt látjuk, hogy Oroszországban lángolnak a raktára, korábban lángoltak a olajfinomítók, nincs benzén, stb. Tehát ugye van egy ilyen helyzet, és hogy na most ténylegesen Ukrajna felül kerekedett, és drónok terén ez egyébként még valahol igaz is tud lenni. Ugyanakkor keveset beszélnek arról, hogy a fronton továbbra is lassan, bár, de az orosz haderő az mégiscsak tud előre haladni. Arról sem szeretnék sokat beszélni, hogy Oroszország egész Ukrajnát be tudja lőni balisztikus rakétákkal, és ezt teszi is.
De van még neki elég? Van még a raktárban?
Van a raktárban, és gyárt is, tehát maga az ukrán hírszerzés is leközölte, hogy igazából olyan számokban tudnak még mindig gyártani ilyen eszközökből, amelyeket Európa összgyártása még nem tud utolérni. És itt gondolunk hiperszonikus rakétákra, cirkáló rakétákra, sima balisztikus rakétákra, tehát ezek még mennek. Ugye arról beszéltek, hogy Oroszországban ugye nagyon nagy a benzinhiány, üzemanyaghiány, kialakultak a sorok, igen, de ugye ez a hiány Ukrajnában is, mert Oroszország néhány száz benzinkutat kiiktatott, és Oroszországban még mindig kétszer olcsóbb a benzin, mint Ukrajnában, úgyhogy Oroszországban kétszer nagyobb az átlagfizetés, mint Ukrajnában.
Hát jó, a kettő, igen, ha a kettőt összevetjük, akkor igen, de Oroszországot önmagához képes szokták emlegetni, igen, hogy ott ahhoz képes romlott.
És folytatom. Oroszországban a lakosság még csak most kezdte el megérezni a határmenti régiókon kívül azt, amiben Ukrajna az elmúlt 4 évben nap mint nap benne van. És mivel Ukrajna nagyon sikeresen egyébként ki tudta iktatni, meg tudta támadni az Azov és a Fekete-tengeren az orosz hajókat és az Oroszországba tartó hajókat. Oroszország most hozzányúlt ugyanez az eszközhöz, és tulajdonképpen azt érte el néhány nap rakétázása után, hogy a legnagyobb hajózási vállalat, a Maersk például, az felfüggesztette az ukrajnai működését, és Konstancába került át. Az ukrán export kb. Teljesen megszűnt. Az import sem működik, hiszen nem mennek be a hajók az odeszai kikötőbe, próbálják átcsoportosítani a Dunába, Mikolájevbe beszorultak a hajók. Csak most egy szám például a gabona export. Ukrajna export bevételének az 55%-át a gabona adja. Ennek az 55%-nak a 90%-a az tengeri úton hagyja el Ukrajnát. Most egy hajó nem tud elmenni az ukrán gabonával. Ez Oroszországot is érinti. És akkor most zárnám a gondolatot a drónokkal és a dolgokat. Tehát valóban a kép és a narratív azt mondja, hogy Ukrajna most felülkerekedőben van, és tényleg vannak sikerei. Ezeket nem lehet elvitatni. Milyen hatása van ez az általános orosz helyzetre? Negatív hatással van, de a háború általános dinamikáját ezzel nem fogják tudni megfordítani. Az orosz válaszcsapások nagyon sokba kerülnek Ukrajnában. Ukrajnának. Tehát az elmúlt hónap volt a legintenzívebb támadásos hónap, a legtöbb áldozattal, a legtöbb infrastruktúrális elem elpusztult, és nem tudni, hogy mi lesz télen. ami a drónokat illeti. Tehát Ukrajnának a drón előnye az ugye három elemből áll össze. Ugye az egyik az, hogy Ukrajna tudja használni a Starlinket, amit Oroszország nem, tehát teljes mértékben tud navigálni. Ugye vannak még emellett az amerikai hírszerzési adatok.
Ez az Elon Musk féle dolog.
Igen. Emellett van egy mesterséges intelligenciás rendszer, ugye a Palantir, amit Ukrajnában alkalmaznak. Ez közvetlenül a drónoknak az irányításához is hozzájárul. Ez abban segíti elő egyébként az ukrán drónokat, hogy amikor például az orosz haderőnek, az orosz technikusoknak sikerül blokkolni a adott drónnak a jelét, és már nem irányítható a központ által, akkor a mesterséges intelligencia veszi át az irányítást, választja a célt, és csapódik be.
Ez amerikai, ez a mesterséges intelligencia?
A Palantir, igen, ez egy amerikai technológia.
Igen.
Az, hogy ez az amerikai technológia, ez a mesterséges intelligenciás technológia, amit ott alkalmaznak, ukrán gyártású drónon, vagy egyéb gyártású drónon van alkalmaz, az ettől kezdve már mindegy.
Igen.
Az esetek többségében egyébként saját ukrán gyártású drónokat használnak, de használtak Hornet típusú drónokat is, ami, ha jól tudom, az egy amerikai típus.
Hogyha Amerika azt mondaná, hogy köszönjük, mi holnap leállunk ezzel az egész dologgal, Ukrajna csináljon, amit akar, Ukrajna két napon belül megbukik?
Nem, mert Ukrajna mögött továbbra is ott áll még az Európai Unió, amely azért pénzposztót, paripát Ukrajnának továbbra is biztosít, és teljes válszélességgel kiáll mögötte.
GPS-t és mindenféle mesterséges intelligenciát és egyebet is?
Nem tud mindent, de valamit tud biztosítani, hiszen ugye itt nem kimondottan csak az Egyesült Államoknak a hírszerzésről van szó, tehát ez mégiscsak azért kap tagállami szintű segítséget is, és az európai infrastruktúrát is használják ahhoz, hogy ezt tudjon menni, tehát NATO szinten még továbbra is működhet ilyen jellegű támogatás Ukrajna irányába. Ha megnézzük az európai országoknak a viselkedését Ukrajnával szemben, vagy Ukrajna mellett, a tetrekészek koalíció, vagy hajlandó koalíciónak a felállítása, az újrafegyverkezési program. Ezek nem 2022. február 24-én születtek meg, hanem Trump hivatalba lépése után. Tehát tulajdonképpen olyan rendszereket és olyan, hát nem is rendszereket, hanem együttműködési kereteket próbálnak kidolgozni és kitalálni, amelyek Trump biztossá tudják tenni a NATO-t és az európai biztonsági architektúrát. Arra az esetre, hogyha kiesni, és Ukrajna ebben az esetben ugyanebben a klaszterben mozog. Tehát azon tevékenykednek, és olyan mechanizmusokat próbálnak kidolgozni Ukrajnának a támogatására, hogy amennyiben az Egyesült Államok ebből kiesnének, akkor még mindig Ukrajna mögött tudjanak lenni.
Félperces kérdés, vagy annyi sem. Miben bíznak, hogy Ukrajna győz, vagy olyan békét tud kötni?
Hát a legnagyobb cél az lenne, hogy olyan békét kössön, ami elfogadható Ukrajnának és elfogadható Európának, ahol az agresszor büntetést kap, az áldozat pedig ugye...
Reális? Megkapja.
Egyelőre nem úgy néz ki, hogy rövid távon elérhető ez. Az Európai Uniónak és az európai, ukrajn-európai partnereinek a hozzáállása vagy a reménye ebben sok esetben egy ilyen stratégiai opportunizmushoz lehetne hasonlítható, hogy csináljuk azt, ami működik, mert látjuk, hogy működik, aztán pedig, hogyha valami alakul, akkor majd reagálunk rá. Ilyen valami volt az iráni háború is például.
Akkor utolsó két kérdés, az egyik, hogy Ukrajna mindenféleképpen vesztes ebben az ügyben?
Ugyanúgy, ahogy Oroszország is.
A végső kérdés az, hogy ha tud mondani egy dátumot, mikor lesz vége?
Hát az a baj, hogy a taktikai kristálygömböt azt az irodába hagytam, amiből ezeket kiszoktam általában nézni. Ha nagyon optimista szeretnék lenni, akkor előfordulhat, hogy 27-ben még tartani fog a háború, de lehet, hogy 28-ban valamilyen befagyasztásra sor kerül. De mindig történhet egy valamilyen társadalmi összeomlás, mindig történhet egy ilyen fekete hattyúszerű esemény, ami felül fogja írni ezt a dolgot. 2022. február 20-án én meg voltam győződve arról, hogy a háború nem fog kitörni. Most arról vagyok meggyőződve, hogy idén nem fog véget érni. Tévedtem 22-ben, szeretnék tévedni idén is.
Kedves hallgatóink, Önök a Kerengő műsorát hallották. Műsorunk vendége Seremet Sándor, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója volt, technikus kollégám Polc Péter és Biksa Levente, a szerkesztő Sályi András. Itt folytatjuk. Remélem, hogy minél hamarabb azzal a hírrel, hogy talán mégis vége lesz egyszer.
Úgy legyen.
A viszont hallásra, viszont látásra.